Lélektér. Víg Vandával. Ébresztő kérdések, építő válaszok, igaz, tanulságos történetek. Egy műsor a testi-lelki egészségért.
Köszöntjük a hallgatókat, ez a Lélektér Víg Vandával című magazinműsor. Én Gábor Víg Vanda vagyok, és már itt van velem a stúdióban a mai vendégem, akit nagyon sok szeretettel köszöntök, a Beat Project zenekar együttes billentyűsét, Magán Olivért. Szia, Olivért!
Szia, Vanda! Köszönöm, hogy itt lehetek.
Én pedig, hogy eljöttél és időt szakítottál rám. Azt gondolom, hogy olyan eredményeitek vannak, hogy arról muszáj beszélni, és én örülök, hogy a műsor keretében szólhatunk róla, mert hogy igazából lehet azt mondani, és nem túlzás, hogy ilyen zenetörténelmet írtok jelen pillanatban. Tehát azt az időszakot éritek, amikor ilyen magyar zenei történelmet írtok.
Hát simogatja a lelkemet ez a megfogalmazás. Az, hogy zenetörténelmet írnánk, vagy írtunk, vagy írunk, vagy fogunk írni, ezt én így nem tudom. Nyilván nagyon-nagyon büszkék vagyunk azokra a dolgokra, amiket eddig elértünk, és nyilván jelen pillanatban is ezen dolgozunk, hogy a jövőben is hasonló, vagy akár nagyobb. Nyilván a zenekar nevében mondhatom, hogy van egy nagyon nagy célunk, hogy valami Grammy jellegű díjat, vagy akár a Grammy-t is megnyerhessük egyszer. Úgyhogy hát igen, emlékszem, hogy talán 2014 vagy 15-én volt az első, hát most nem akarok butaságot mondani, legyen 2014, az az év, amikor a Jazz & Wine című dalunkkal felkerültünk a Billboard Top 30-as toplistára, ami egy ilyen hát egy hatalmas nagy dolog volt, amúgy is szerintem egy nagy dolog, de nyilván így a zenekar életében meg egy még nagyobb, és nem is emlékszem pontosan, de talán egyszer mentem hazafele, és leültem a gépem elé, nézegettem az e-maileimet, és a menedzserünk Farkas Zoli küldött egy e-mailt, tehát hogy felkerültünk, és hogy ez a tudod, wow. Amikor egy ilyen, egy bizonyos vágyad végre, nem tudom, csak úgy így, tudod, így hirtelen így az arcad elé van téve, és hogy oh, úristen, nagyon nagy bulit csaptunk azt a este.
Érdekes, hogy pont ezt mondod, de ezt a vágy dolgot, mert éppen beszélgettük nem is olyan régen, arról, hogy mikor köszönt be a vágyaknak vajon a megvalósulása az életünkbe. Hogy amikor akarjuk, nagyon-nagyon akarjuk, vagy amikor meg is engedjük valahogy úgy lelki vagy lélek szinten ennek a megtörténését. És ugye ez a kettő egyébként nincs mindig szinkronban egymással. Tehát van az, hogy sokáig várunk valamire az életünkbe, legyen az egy ilyen billboard lista, amire egyébként azért is mondtam, hogy zenetörténelem, mert ugye nincs példa, tehát nincs más példa. Ha valaki meghallja szerintem, aki egyébként nem a zenei berkekben jártas ember, de mondjuk meghallja azt, hogy Billboard, akkor biztos, hogy világsztárok jutnak róla eszébe, nem feltétlenül biztos, hogy nem amerikai, de hogy általában oda fogjuk mi halandók kötni ezt a dolgot. És hogy elég ritka szerintem az, amikor tudunk úgy beszélgetni, hogy valakinek ez az eredmény egyébként a tarsajában van, és hogy ez Magyarország ki eredmény, vagy Magyarországról indult.
Igen, talán,
eredménye.
Ha nem akarok butaságot mondani, de talán a Boginak a Parfüm című dala is egyszer felkerült erre a toplistára, de hogy alapvetően...
De hogy ti többször?
Többször is felkerültünk, igen, szóval, hogy ez nyilván egy, nem tudom, nagyon-nagyon egyrészt nagy dolog, ezt mi is felfogjuk, meg nyilván nagyon hálásak is vagyunk érte. Most azért a kérdésre hadd forduljak vissza, hogy arra a kérdés, amit feltettem, ez ilyen nagyon érdekes, hogy az ember, amikor, nem tudom, valamit nagyon szeretne, vagy van egy vágya, mondjuk ezt így, és hogy azért most kőkeményen kell dolgozni, hogy az a vágy meglegyen, vagy csak így lelkileg kell valahogy úgy átszellemülni abba a dologba, hogy akkor jó, akkor most megengedem, hogy ez jöjjön felém. Ez egy érdekes egy dolog, mert én az életem folyamán azt tapasztaltam, hogy amikor én gyerekként elkezdtem zongorázni, és sose felejtem el, hogy megkaptam az első hangszeremet, éjjel-nappal ott ültem, és nagyon-nagyon szerettem zongorázni, és mindig ilyen, hát még amikor én 13-4 éves voltam, akkor nekem egy ilyen nagyon nagy példaképzenekar volt, és nagyon imádtam őket, a Back to Black, a United, a Péli Barnáik, vagy a Bebéjék, és nekem ott mindig volt egy ilyen nagy vágyam, hogy fú, egyszer velük játszani, vagy együtt zenélni, vagy csak így valahogy valami közös dolgot így csinálni, és emlékszem, édesapám egy nagyon egy ilyen nem földhöz ragadt, hanem ő inkább, tudod, egy ilyen racionális srác volt, és mindig mondta nekem, jó van, fiam, csinálgassa, csak cuki vagy, aranyos vagy, majd persze, majd lesz ilyen, olyan, amolyan, és nagyon érdekes, hogy nagyon-nagyon sok helyen azóta megfordultam, nyilván ezekkel az emberekkel is állhattam egy színpadon, ami nyilván egy, nekem egy nagyon nagy megtiszteltetés volt akkor is és most is, és hogy nyilván én mindent megtettem azért, hogy én valahogy feljebb tudjak kerülni, és egyszer egy ismerősöm mondta azt, hogy ez talán azért volt, mert hogy jókor tudtál igent mondani, és jókor tudtál nemet mondani. Szóval, hogy valahogy nyilván az, hogy az ember megtegyen mindent kőkeményen azért, amik a céljai vagy vágyai, az nyilván ez szerintem elengedhetetlen, de amikor valaki görcsösen, vagy nem tudom, milyen izzadságszagúan szeretné ezt elérni, akkor valószínűleg ezek a gátak így megvannak, és nehezebb ezeket így átlépni. De az, hogy így az ember így lelkileg mennyire... ez egy annyira jó kérdés, életemben nem gondolkodtam el ezen. Lehet, hogy ez is benne van nyilván, amikor az ember nagyon szeretné, és nyilván nyitott azokra, idézőjelesen lehetőségekre, ami abban a szempillanatban nem biztos, hogy olyan hú, de jó deal, de mégis csinálja, mert előtte van a cél, és megvan egy elmélet, hogy hogyan, miként megy el ahhoz, amit ő ténylegesen szeretne. Hát a Billboard listára így visszatekeredve, hogy ezt a kettőt így összekapcsolni, nyilván ez egy nagy célunk volt, hogy fú, de jó lenne egyszer oda felkerülni, és hát... a jó Isten segítsége, vagy az univerzum energiái, bárki, aki mindent, amit így magáinak érez. Ez szerintem inkább egy olyan dolog volt, hogy volt egy dal, ami pont jókor jelent meg, jó helyeken szólt, és jó közönséget talált el, és alapvetően így pont úgy robbant be, hogy akkor ez így egy ilyen kezdőlökés tudott ennek adni, hogy az tudjon pörögni a rádióktól, rádiókon át, és hogy fel tudtunk erre kerülni. Úgyhogy alapvetően, hát nem tudom, én szerintem ez nagyon-nagyon kell akarni, nagyon sokat kell dolgozni érte, meg tenni érte, hogy ez megvalósuljon. Nyilván valamilyen szinten, hogyha így lelkileg nyitottnak kell lenni hozzá, meg hát nyilván a szerencse, ami még pluszban benne van, a jó időzítés, jókor mond az ember igent, vagy nemet valami dologra, szóval ez, ezzel el fogok gondolkodni egy jó darabig, azt hiszem ezután.
Érdekes, amit mondasz, mert olyan sok további kérdést vetett fel az én fejemben, például arról, amit mondasz, ez a éppen jókor, éppen jó helyen, éppen jó időben pont megtalálja a célközönségét, pont olyan üzenete van. Na, szóval, hogy sok mindennek kell itt szerintem véletlenül egyben állni azoknak a csillagoknak, vagy olyan elhelyezkedésben ragyogniuk, hogy ezek itt mind összecsengjenek, és aztán ebből valami olyan típusú siker legyen, például ugye a ti munkásságotokban, de lehetne ez más művészeti ág is, ami valami óriásit szól. És hogy nyilván akkor adódik a kérdésem, hogy te mennyire hiszel abban, hogy ezek ilyen teljesen véletlenül állnak együtt ezek a csillagok, vagy inkább azt mondod, hogy hát van ilyen, mert a szerencsefaktor éppen mellettetek állt ebben a dologban, vagy azt mondod, és úgy élsz, és akkor ha már a hitet említetted, és az a hited, hogy ezek azért jól megkomponált, előre megkomponált dolgok, hogyha már a zenénél maradunk.
Hát, szerintem ez így pont, hogy így a kettő között talán. Én alapvetően nem tudom, én gyerekként, amikor még tényleg kicsik voltunk, mi jártunk egy gyülekezetbe, ahol rengeteg amerikai misszionárius jött, és kvázi így hogyan is fogalmazzam, hát így az igét, mert nem tudok erre jó szót mondani, de hogy, és ott nekünk gyerekként rengeteg olyan impulzus ért minket, nyilván nem csak a vallással kapcsolatban, hanem így Amerikával kapcsolatban is, és nekem ott mindig az volt ilyen, nem tudom, 6-7 évesen, hogy apa, én Amerikában akarok majd lenni, és hogy de jó lenne, stb. Jó, a fiam, majd felébredsz, és akkor rájössz, hogy ez azért ez nem olyan egyszer. Nyilván abban az időben azért másképp voltak ezek a kvázi így a világon belüli elérések, vagy nem tudom.
A 80-as, 90-es
évek? Inkább 90-es évek eleje, közepe, környéke, ez a 92-3-4.
Mondjuk akkor ismertük meg szerintem, akkor jöttek be a kábel tévék, akkor lehetett már látni ezeket egy picit közelebbről.
Igen, nem? talán igen, hogy jöttek, nem tudom, én nyilván gyerekként rengeteg olyan filmet néztem, ami nem tudom, most ilyen hülye hangzik, a Beverly Hills zsaró, ott Los Angeles utcáin, nekem az még mindig ilyen, de jó lenne egyszer. Igen, ott. Az... És emlékszem, hogy amikor 2014-ben, azt hiszem 2014-ben először voltunk Amerikában, akkor én azért erre így úgy léptem ki a repülőből, hogy egy kicsit az egy könycsepp így kicsordult, hogy gyerekként mindig erről álmodoztam, és hogy most nem úgy vagyok itt kint, hogy akkor jó, most nézzük meg a nem tudom, az obszervatóriumot, vagy a Santa Monica-nál a partot, meg a mólót, hanem fel tudtunk állni egy színpadra, és ott voltunk több száz vagy több ezer ember előtt, és olyan dalokat játszottunk, amiket mi írtunk, a mi lelkünkből jött, a mi gondolkodásmenetünk, vagy az akkori inspirációinkból valami mix ki tudott jönni. Azért ez akkor egy nagy dolog volt. Az, hogy az embernek az élete az mennyire van előre megírva, nem feltétlenül gondolom ezt, hogy teljesen meg van írva előre, én azt gondolom, hogy van mindenkinek egy útja, és azt nyilván valamilyen szinten maga irányítgatja, hogy akkor az most nem tudom, szóval, hogy mennyire gyorsan vagy később fognak beérni azok a dolgok, amik vannak, de abban hiszek, hogy ezek így, hogyha az ember ténylegesen nem is az, hogy bevonza, tudod, rengeteg sok olyan videó van, hogy rakja a hűtődre a legújabb Ferrari-t, és akkor minden nap azt nézed, és akkor majd egyszer csak lesz egy Ferrari-t. Lehet, hogy amúgy ebbe is van valami, de igazából így magamból így ténylegesen azt érzem, hogy én, ami így folyamatosan így a fejemben van, hú, egyszer kimenni, hú, egyszer ott lenni, hú, egyszer ezzel zenélni, akár magyar szegmensben, vagy akár külföldi szegmensben, ezek ilyen, fú, nagyon hát jó így ezekre így visszagondolni, igen.
Hogy találtad meg éppen a jazzt? Miért pont ez lett a te nyelved?
Ez egy érdekes, hát alapvetően szerintem a valamilyen szinten így zenei szabadsága miatt abban tudtam megtalálni magamat. Én amikor, nem is tudom, általános iskola alsó tagozat valahol, anyukámnak nagyon fontos volt, hogy járjak el szolfésre, a zeneelméletre, mert hogy alapvetően a Kodály módszert így fontosnak tartotta azzal kapcsolatban, hogy erős logikai készséget tud adni egy gyereknek, a matematikában tud segíteni, alapvetően aki ismeri a Kodály módszert, ő ezeket így nagyjából képben van, de hogy így az első számú, így igazából így a logikai meg a matematikai készségek azok, amik ilyenkor így, nem tudom, így elősegítik a gyerekeknél azt, hogy ez mondjuk akár a matek, vagy a bármilyen könnyebben működjön, és én ott elkezdtem, a szolfés tanárom klarnétozott, és én elkezdtem klarnétozni, mert hogy fú, úristennek ez a hangszer, ez de jó volt, és elindultam egy ilyen klasszikus úton, és nyilván próbálgattam nyitogatni a szárnyaimat, és én amit kitaláltam, azt én minden áron azt akartam csinálni, és igazából a szüleim ott jöttek rá, hogy engem úgy lehetett a klarnét gyakorlásra motiválni, hogy ha egy fél órát klarnétozom, akkor egy 20 percet zongorázhatok. És akkor mindig az volt, hogy úristen, már csak 5 perc, és már leülhetek végre a hangszer elé, és onnantól én elkezdtem zongorázni, és alapvetően így a jazz irányába a Mitch Marci, egy nagyon, nagyon jó jazz szaxofonos srác kezdett így bele-bele lögdösni, vagy így megkóstoltatni velem ezt a dolgot, hogy az improvizációs gyakorlatok, hogy alapvetően így az ember így az érzéseit, vagy nem tudom, hogyan is, miként tudja kifejezni, és alapvetően engem inkább az, hogy akkor egy kicsit ilyen gyerekként, hogy mindent jó gyorsan, mindent jó mindent nekem egyszerre, és emlékszem Marcinál egy évet tanultam, és akkor ő mondta, hogy jó, így alapvetően, amit így a zongora, meg a zongora alapokat, amit ő így ismerő, azt így nagyjából gyártatta nekem, de hogy lát bennem valamit, és ő elküldött Rácz Rolandhoz, egy nagyon jó jazz zongorista sráchoz, hogy akkor tanuljak nála. És hát egyre jobban mélyültünk bele, annál jobban tetszett nekem az, hogyha én hazamegyek és leülök, és nem az van, hogy hogy egy kotta előttem van, amit nem feltétlenül tudok megérteni, hogy mondjuk nem tudom, egy Bach miért úgy írta ezeket, vagy milyen lelkülettel írta, és inkább ez a könnyedebb műfaj, nem is tudom, hogy hogyan fogalmazzak, talán hát az, hogy befogadóbb az azért annál a tradicionális jazznél nem feltétlenül mondanám, de hogy igen, igen, ez így valahogy így megtalált, tudod, hogyha jó kedvem van, azt is így valahogy ki tudtam ebből fejezni, hogyha rossz kedvem volt, azt is, úgyhogy így alapvetően így ez volt, és hát nyilván amit meg így láttam akár a Back to Black-nél, hogy az a punkis, szólos stílus, a United-nél is inkább ez a poppos, és hogy átmentek ebbe a jazz vonalba, mert ott mindegyik zenész egy ilyen nagyon-nagyon brutál, jó jazz zenész, és akkor így ezek így annyira jöttek így felém, meg nyilván ilyen nap ezeket hallgattam, hogy akkor jött az, hogy akkor én ezzel ténylegesen komolyabban szeretnék foglalkozni.
Azon gondolkodtam, hogy ugye említetted az édesapádat, hogy mondta neked, hogy jól van kisfiam, majd eljön a te időd, de hogy ki hitt benned? Azok a találkozások, amik voltak, ugye, amit az előbb is mondtál, hogy igazából megkaptad a tudást, vagy ilyen értelemben azt a fajta rádlátást, hogy bíztak benned, és felfedezték azt, hogy na, jó, hát akkor neki van ehhez érzéke, de hogy kik hittek benned? Te mennyire hittél magadban?
Én nagyon-nagyon hittem magamban. Alapvetően a szüleim is, és nagyon támogatóak voltak. Nyilván, amikor látták azt, hogy ennek lesz egy olyan útja, amiben érdemes időt, energiát fektetni. Nyilván ők az elején is látták, a anyukám is, apukám is, hogy nekem ehhez nagyon jó érzékem van, és hogy tehetséges vagyok benne. Akkor alapvetően ők mindent megtettek azért, hogy legyen, hogyan is fogalmazzam, hogy legyen lehetőségem szerint mindig előrelépni. Szóval, hogyha nekem egy új hangszerre volt szükségem, vagy egy olyan laptopra, amivel tudtam dolgozni, vagy amivel tudok fejlődni, nyilván az iskolák, a minden egyes ilyen dologban baromi támogatóak voltak. Nyilván nekem azért volt egy-két ilyen megmozdulásom, hogy ó, aki van ezzel, és elengedem, keresek valami jó szakmát, és akkor abban én el fogok helyezkedni, és azért a szüleim ilyenkor mindig megfogtak, hogy de hát, hogy nézd már magadra, hogy ebben kimagaslóan jó vagy, és ezt azért nem lenne érdemes el, nem tudom, egy programozói szakmára, vagy egy grafikus, vagy bármi olyan más ilyen dologban. Úgyhogy alapvetően ha lehet azt mondani, nyilván, ami most ez ilyen erősen kisarkít, vagy jó van kisfiam, így úgy amúgy, nyilván ezek olyan jelen pillanati dolgok, amikor így az ember abban a pillanatban azt érzi, hogy ez egy elérhetetlen dolog, hogy túlságosan, és most, hogyha nem tudom, én azt mondanám, hogy hát akkor én most Oscart fogok nyerni, mert hogy így úgy amúgy, nyilván jót mosolygunk rajta, de ahogy így szépen így, nem tudom, jöttek a jobb zenekarok, jöttek a nagyobb koncertek, jöttek a nem tudom, több vagy jobb lehetőségek, akkor nyilván ők is erőre kaptak, és nyilván támogattak minden ilyen dologban, úgyhogy én meg alapvetően így ezek a kisebb, nagyobb ilyen, hogy mondjam, önbizalom hiányok, vagy nem is tudom, hogy hogyan fogalmazzam, ezeket leszámítva, én nagyon hittem magamba, és céltudatos voltam, nagyon.
Hogyha valamilyen alternatív szakmában kezdtél volna elgondolkodni, akkor mi lett volna az? Tehát,
mindenféleképpen,
miben láttad volna magad?
Igen, mindenféleképpen valami kreatív dologban. Én vagy grafikusként, vagy...
Tudsz rajzolni?
Nem.
Nagyon jó.
Nem, egyáltalán nem. Érdekes ez a dolog, mert pont van egy podcast, amiben szoktam szerepelni, vagyis hát igazából így Orosz Gyurival.
Amit az Orosz Gyurival csináltok.
Igen, ez a Minek ide szakember című podcast, ott meséltem el, hogy amikor elmentünk szaktanács, vagy hogyan mondják ezt? Akkor se tudtam elmondani. Tudod, 8. év után, hogy milyen szakma, pályaválasztási tanácsadásra, igen. És ott nagyjából így hasonlóan elmondtam, hogy kreatív gyerek vagyok, hogy valamit alkotni, hogy valami ilyesmibe, és annyira nem tudott mit mondani nekem a nő, hogy mondta, hogy akkor menjek el kertésznek, hogy a bokrokat úgy tudod formázni, ahogy én szeretném. vagy menjek ez Péknek, aki tudod, ilyen szép kenyereket mindenféle formába, mintába, stb. Stb. És azt kell tudni, hogy én nekem a kertészkedés az egy ilyen, mint Makó Jeruzsálem, szóval semmi. Amikor anya megkérte, hogy menjél már hátra, segíts ott kikapálni ott a gazokat, stb., na akkor a töktől az eprenát mindent kikapáltam. Amikor fametszés volt, akkor elerett az órom vére, és akkor apám mondta, hogy jóval kis ilyen mennyébe, ezt inkább megcsináljuk mi. És akkor ezután én így mentem haza, anya, én kertész leszek, mert akkor így formálom, úgy formálom. Szóval, hogy ilyen érdekes dolog ez, de mindenféleképpen ez a kreatív része. A grafikai résznél inkább a számítógépen való megszerkesztések, akár nem tudom, plakátok, mindenféle újságoknak a grafikai része, amiben inkább nem az, hogy kézzel rajzolt valami van, hanem hogy egy ilyen megszerkesztett dolgokat lehet így létrehozni. Úgyhogy ezek a része nagyon, meg nyilván így az informatika is, hogy akkor programozás, hogy programokat létrehozni, hogy azt hogyan lehetne ügyeskedni. Ezek lettek volna, de ja, és emellett még a sport is volt. Én kosaraztam Fehérváron, és emlékszem, hogy egyszer így lettem ültetve, hogy akkor zene, vagy sport, és akkor így a zene, de egyáltalán nem bánom, hogy a zene mellett döntöttem.
Kedves hallgatók, ez a Lélektér Víg Vandával című magazinműsor. Magán Olivérrel beszélgetek a Pete Project együttesnek a billentyűsével. Egy pici szünetre megyünk, de ne menjenek messzire, mert mindjárt folytatjuk az adásunkat.
Rövidesen folytatódik a Lélektér Víg Vandával.